szívmelengető megnézni azt, hogy a honfitársaink hogyan önmegvalósítanak, és még jobb szerintem ezt átélni a különböző felbukkanó újabbnál újabb órás projektekkel kapcsolatban, úgyhogy egy ilyennel érkezek ma, egy teljesen új márkával, ami egy szemedgyönyörködtető és máshoz nem igazán hasonlítható számlappal érkezik, vagy hát nyilván mindenhez van valami hasonló, de pont ilyet egyébként még nem láttam, csak valami olyasmit, amiről eszembe juthat olyan, amiről eszembe juthat olyan, amiről ez eszembe juthat, de nem szeretném tovább szaporítani a szót, úgyhogy hoztam ismét egy új magyar márkát, ami egyébként londoni ihletésű. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Amikor a projektek korai fázisban vannak, ilyenkor még sok minden nem végleges, például ennek a csomagolása sem lesz az, úgyhogy ez gyakorlatilag egyfajta ilyen rejtő csomagolásban kaptam, mármint hogy nem rejtő jenő, hanem egy kicsit rejtőzködő. A végleges azóta egyébként elkészült, terveket kaptam már róla, illetve fotókat is. Ezekre szerintem még a videó folyamán ki fogunk térni, de addig is beszéljünk erről az új magyar, de londoni ihletésű márkáról, aminek a Kickstarter kampánya majd július 1-én fog indulni, tehát hogy nagyságrendileg egy hónap múlva, és ott lehet majd egyébként ezek az órákat először beszerezni, ahogy ez általában szokott lenni, sávosan ott lesz a legolcsóbb, és akkor utána majd egy kicsit emelkedni fog az ár, és majd utána el fogja érni a reális piaci árát szerintem. Pont ezért úgy gondolom, hogy az elején majd nagyon jó áron lehet ezekbe majd beszállni, de szerintem ebben semmi meglepő nincs, aki mikrobrendekkel foglalkozott, az tudja, hogy nagyjából így szokott működni. Még a mikrobrendekből kinőtt kismárkáknál is, mint például mondjuk a Venezia Nico, náluk is pontosan ugyanez a működés, úgyhogy miért várnánk el itt mást? Szerintem kanyarodjunk is rá a márkára. Az alapítóját Mezei Sándornak hívják, és maga a márka Mezei Watch Company néven létezik egyébként. Angliában már be is jegyezték magát a céget, én megnéztem a cégjegyzékben, tehát ez már egy hivatalosan működő cég, és ők jegyzik ezt a fajta órát. Sándort egyébként az óraiparból lehet ismerni itthonról, nagyjából olyan 10 éves múltra tekint vissza, különböző órás projektek kapcsán lehetett is vele találkozni. Például, hogyha valaki emlékszik az egyórás podcastre, illetve az ezzel kapcsolatos weboldalra, aminek jelenleg két leágazása is aktív még a magyar piacon, az egyik a 3 órás podcast, ez ilyen félig meddig áttétel, a másik pedig az ötbár.hu, akik bár nem jogutódok, de a csapatnak a nagy része az egyórás podcasttel kapcsolatban találkozott, és utána úgy gondolták, hogy amikor változás volt, és Sándor úgy gondolta, hogy ő elhagyja ezt a projektet és az országot, akkor ők egyben maradnak, úgyhogy nagyjából valami ilyesmi sztoriról kell beszélni, és az óraiparnak különböző szintjein dolgozott, volt értékesítő, volt ügyfélkapcsolatos, volt szakértő, illetve dolgozott különböző kismárkáknak a marketingeseként, úgyhogy nagyon sok rálátása van szerintem a különböző területekre az óraiparon belül. És egyébként, hogy személyes vonatkozást is mondjak, ugye 2022-ben, amikor megjelent Barry-nek a Veszélyes, illetve a Belezuhanunk című klipje, mind a kettőben Radcliffe óra volt rajta. A Radcliffe cégnek akkor Sándor intézte ezeket a marketinges dolgait, és pont innét volt ez a kapcsolat, hogy ezek az órák ott végül is bekerültek a klippekbe, illetve utána, hogy forgattam velük. És még muszáj felelevenítenem egy személyes sztorit, Sándorral egyszer sétáltunk az Asztóriától, az Andrássy úton át, különböző órás butikok környékén, és hát nem nagyon lehetett olyan órás boltok előtt elmenni, ahonnét nem lett volna valami ismerőse, vagy ne konkrétan egy megbeszéléssel mentünk volna oda, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hazai és egyébként a nemzetközi bekötöttsége is megvan kellően. Ezt a fajta kapcsolati tőkét, elhivatottságát és az órák iránti szeretetét szeretnék kifejezni ebben a márkában, legalábbis nekem nagyon-nagyon ebbe az irányba mutatnak a dolgok. És érdekesség, hogy amikor én vele órákról beszélgettem, és ezzel kapcsolatban egy hosszú videó van is fönt, valamelyik évi AliExpress-es videót azt közösen csináltuk meg egy TikTok élővel kapcsolatban, és azután valamennyire vágott formába felkerült YouTube-ra, úgyhogy ezt meg lehet találni. Egyébként többször is feljött azóta is, amikor témaként beszéltünk erről, hogy mi a legjobb árértékarányú óra, de mindig a Hamiltonnak a Keki Fieldjét emlegette, és én nem tudom nem belelátni ebbe az órába azt a fajta zsánert, mert természetesen mondjuk annak a fajta igényességével és a jó árérték arányára gondolok ilyenkor főleg, és beleszűrődik valami, ami a mikrobrendek világából, a Beblőtől, a Northgate-en át, gyakorlatilag a Radcliffe-ig így át tud szivárogni, és például a Radcliffe-eseknek volt nem ilyen, nem is ehhez hasonló, de úgy gondolom, hogy a koncepciójában, vagy mondjuk a filozófiájában erre emlékeztető. Az acsínű számlapos signature órájuknak szerintem az alapfilozófiája valami nagyon hasonló, hogy ott is alapvetően egy nagyon erős és szépen kidolgozott számlappal akarták eladni az órát, és úgy gondolom, hogy ott is ez sikerült, és úgy gondolom, hogy itt ennél a London Smoke névre hallgató kiadásnál is ez sikerülni fog. Így a csapongó ismertetőm után akár kézbe is vehetnénk ezt a csodálatos órát. Ez megint csak azt a fajta zsánert erősíti, amit szeretünk nem a sportosan elegánsnak becézni, mert erre az órára, meg ami általában ugye 50 méteres vízállósággal rendelkezik, arra ezt nehéz azt mondani. Én viszont úgy gondolom, hogy inkább a mindennapok világa, tehát az ilyen ingesebb, öltönyösebb világ, és a nagyon elegáns világ között van. Tehát, hogy alapvetően ezt a háromfajta világot szeretjük valamennyire összekötni, a sportosat a hétköznapival, illetve a hétköznapit az elegánssal, és szerintem nem létezik olyan óra, ahol egyébként ezt a három dolgot egyszerre tudja, vagy hát ha létezik, akkor majd mondjátok el nekem. Én úgy gondolom, hogy ezekben csak így különböző átmenetek lehetnek, vagy olyanok lehetnek, amik mondjuk egymásnak a metszetei, de hogy mind a hármat szerintem egyik óra sem tudja valójában és teljesen kielégíteni, ahogy ez az óra sem, de igazából nem is szeretné. Viszont az biztos, hogy elegáns mindenképpen szeretne lenni, ez már a méretéből is következik, ugyanis 40 mm ennek az órának az átmérője, amire remélem, hogy sokan nem sziszennek föl, úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen hely ezeknek a szofisztikált, nagyon kis könnyű, nagyon szemravaló óráknak, és nem is gondolom egyébként, hogy ez a fajta megjelenés nagyon harmonikus lenne, hogyha ebből készülne egy ilyen felméretezett, mondjuk 44 mm-es változat. Nyilván lennének azok, akik azért el tudnák viselni, de szerintem arányaiban így van elég jól kitalálva. És az átmérőjénél még egy dolog talán fontosabb az, hogy egyébként a vékonysága is egész jó, ugyanis 11 mm-ről kell beszélni. Én amikor egy automata óráról van szó, én mindig örülök annak, amikor a 10 mm-t közelítjük. Ez is egyfajta jelzés, hogy éppen az óra hova pozícionálja magát, hogy itt most sportos akar lenni, és akkor sportos óráknál akkor a 12 mm fölött az rendben van, de hogyha valaki az elegánsabb fölé szeretné, akkor ott a 10 mm-t kell szerintem alapvetően közelíteni, és itt is igazából erről van szó. Ami még érdekes, hogy a hossza, tehát hogy a fültől fülig távolsága az 47 mm. Ez inkább az ilyen csapott fülesebb órák közé tartozik, tehát nem ilyen megnyújtott fülűekhez, mint mondjuk amilyenek a japán órák szoktak lenni, de ezt általában mindig elmondom. A koronazárja természetesen nem menetes, és ezért is van, hogy csak 50 méter a vízállósága, hanem kihúzható, bepattintható koronazárja van, tehát azért az 50 méteres vízállóság az oké rajta. Menetes a hátlemeze, és ha már itt egyébként forgatom, akkor innét is látszik rajta, hogy igen, ott megkapta a Londonnak a sziluettjét, illetve hát konkrétan a legikonikusabb épületét, ugye a Big Bang lehet rajta felfedezni. Fejben ilyenkor összehasonlítja az ember, hogy milyen más lézergravírozott órák vannak, és így rögtön levettem a polcról a Venezian Ikónak az arzenálját, és az arzenálnak sokkal-sokkal mélyebb a lézergravírozása, természetesen mind a kettőnél lézergravírozásról kell beszélni, és bár mélyebb a Venezian Ikónak a lézergravírozása, viszont sokkal durvább is, ami nem azt jelenti, hogy egyébként nagyon durva, viszont összehasonlíthatatlan a London Smoke-nak a finomságával. Az érzetem az az, hogy le tudnám kaparni róla. Természetesen nem tudom, mert nem rá van nyomtatva, de ez az érzésemre, hogy hogy ez itt ilyen kis, nagyon kis finom dolog, és most már nálam van szerintem második hete az óra, de semmi ilyesmi nem történt, hogy így bármi lett volna ezzel, szóval ezzel egyáltalán nincs gond. Én a Venezian Ikónak a durvaságát tartom egyébként inkább furcsának, hogy ez így ebben a formában megtörtént, bár egyébként ez, ha jól emlékszem, az első kiadás volt, amit így a kezembe vettem, a második kiadásnál azért ezek a dolgok szerintem finomodtak. Ha már a tokról beszélünk, akkor ott még van egy nagyon érdekes sztori róla, hogy ugye a mikrobrendes gyártásnak természetesen mindig a beszerzési forrás a fő-fő mozgató rugója, illetve azon áll vagy bukik szerintem minden. És innét is jön, hogy Sándornak jók voltak a kapcsolatai a különböző mikrobrend gyártókkal, és ezért gondolom, hogy neki azért voltak információi arról, hogy mégis kivel kell dolgozni, vagy hogyha ilyen nagyon direktben nyilván, ha valakinek csinálod a marketinget, nem fogsz rákérdezni, hogy te Béla, honnét rendelitek a tokot, tehát hogy nem tudom, hogy ez így egyébként ebben a formában meg tud-e történni, de azban biztos vagyok, hogy a jó árérték arányt tartva annyira nagyon sok gyártóval nem próbálkozhatott, mert a tokon azért eléggé lehet égetni a pénzt, azért lássuk be, az az egyik legdrágább dolog, amikor egy mikrorendet építesz, akkor a tokokkal nagyon el lehet csúszni, hogyha egy rossz tokot rendelsz, amiben utána nem jó a szerkezet, vagy nem jó a számlap, vagy valami, ott azért az nagyon-nagyon durva dolog tud lenni, és főleg, hogyha nem az a végeredmény, mint amire számítasz, és akkor az érdekesség, amit ígértem, az apró információ, amit nekem Sándor elhintett, az az, hogy egy olyan gyárból érkezik ennek az órának a tokja, ahonnét a japán mikrobrand, a Kuoe is gyártatja a tokjait, és amikor megnézitek mondjuk az ő weboldalukat, akkor azért árban lehet látni, hogy ők ott azért simán árulnak 300 000 forint fölött órákat, vagy ha mondjuk megnézitek a Kuronót, akik szintén ugye japán mikrobrand, és ugye Hajime Shayokának az egyik ilyen kis side projektje, ők pedig azért tényleg nagyon-nagyon elvadult árakon szokták árulni ezeket az óráikat, viszont Sándornak az egyik célja az volt, hogy nagyon-nagyon jó árérték arányt tudjon adni, és ennek a mértéke pedig azt mondta, hogy 300 angol fontban van mérve. Neki az volt a célja, hogy a legelső kiadást lehessen 300 fontért adni, és nyilván bármennyiért lehet adni, de olyan minőséget is adjon ki a kezéből, amit így 10 évnyi óraipari ténykedés után az ember így jó szívvel oda tud adni. Például a Time and Tide Watches-os srácoknak Londonban, és ők amikor megnézik, azt mondják, hogy wow, mind a három színből kell nekünk. Apropó, ha már így elspoilereztem, igen, három színben lesznek ezek egyébként kaphatók. Ugye ez a London Smoke a legelső, lesz ebből egy British Racing Green névre hallgató zöld számlapos verzió, illetve lesz egy azur kék számlapos verzió. Ugye mind a háromnak a számlap dizájnja az azonos, és ilyenkor majd nyilván lesz, aki felszissza, hogy ó, hát, de hogy ebben milyen számlap dizájn van benne. Szerintem egy nagyon erős döntés az, amikor úgy gondolod, hogy semmi nem lesz a világon a számlapon, tehát hogy még indexek se, semmi, tehát semmi felirat, még a márka sem lesz rajta a számlapon, viszont egy elég határozott dátumablak kivágás azért csak fel kell, hogy kerüljön, és akkor már hol legyen, hát a legszimmetrikusabb természetesen 6 óránál, úgyhogy szerintem egyébként ezek nagyon jó koncepcionális döntések, amiket meg megint csak nem úgy kell meghozni, mint ahogy sokan, hogy úgy gondolod, hogy így katalógusból az ember így válogat, és akkor egyszer csak rábök, hogy hát ez nagyon jó, ez nagyon jó, ez nagyon jó, ezeket összeválogatjuk, és akkor van egy márkám. Tehát, hogy alapvetően a mikrobrandeknél nyilván van egyébként olyan gyártó, akik így működnek, ugye a különböző white label gyártók, de itt nem erről van szó. Itt különböző forrásokból kellett beszerezni gyakorlatilag mindent. Azért, mert úgy gondolom, hogy volt a fejükben egy koncepció, és azt a koncepciót szerették volna mindenképpen megvalósítani, és ehhez keresték meg a megfelelő partnereket. Apropó, ha már partnerek, nyilván amikor nagymárkák óráiról beszélünk, akkor nem csodálkozunk ennyire rá, hogy hogy az a firma mennyire pontosan van illesztve a tokhoz, de amikor azt mondtam, hogy mikrobrendekről beszélünk, ahol nem ugyanabból a forrásból származik a két dolog, és egy harmadik helyen van egyébként összerakva, akkor szerintem ez ilyen dolgokon illik, és egyébként szabad is meglepődni. A Zafir egyébként minimálisan áll csak ki a tokból, ami egy koncepcionális döntés, én úgy gondolom, mert ugye általában ilyet akkor szoktak, amikor szeretnéd valamennyire az órának a tokját mégiscsak védeni, és annyira meg nem szeretnéd, hogy a Zafir kiálljon, mert akkor meg már zavaró, úgyhogy szerintem ebben is sikerült azt az arany középutat megtalálni, meg nem is néz ki szerintem egy elegáns órán jól az, hogyha túl vastag a Zafir, és hogyha túl magasan áll. Nyilván vannak olyan órák, amiknek konkrétan ez a szexepíje, hogy adott esetben ilyen nagy és látványos búra legyen rajta, mondjuk, mint mit tudom én, a bambinóknál. És érdekes, hogy a bambinót így most, ha már megemlítettem, így behozom, mert hogy nagyjából hasonló árban, tehát szerintem ilyen 10 000 forintos különbség lesz a kettő között a végfelhasználói árban, ami nyilván, amikor azt mondta, hogy egy nagy márkának a belépő kategóriájás modelljét hasonlított, egy mikrobrandnek a legelső kollekciójához, ott mindig valamerre lejt a pálya, és én ilyenkor mindig úgy gondolom, hogy szerintem nem fair az összehasonlítás, annak ellenére, hogy az ember, amikor egymás mellé teszi, akkor a számokat szokta összehasonlítani, és természetesen a számok ugye ilyen szempontból sem hazudnak, de úgy gondolom, hogy nem feltétlenül fair azt mondani, hogy egy olyan cégtől, aki mondjuk legyárt évi mondjuk 1 000 000 órát, összehasonlítani azzal, amikor mondjuk készül 50 darab, vagy 150 darab éppen egy adott kiadásból, tehát hogy ott nyilván teljesen másképp, teljesen más a matek, teljesen más a logisztika, teljesen más lényegében minden. Az viszont egyáltalán nem más, hogy itt is japán automata mechanikus dátumos szerkezetről kell beszélni, és a hátuljára egyébként fel is van marva, hogy 8215-ös mióta került bele, de egyébként mi más is került, tehát hogy a mikrobrendek nem véletlenül építkeznek 8-as miótára, egy tök megbízható szerkezet az elmúlt 40 évben rengetegféle órába belekerült, szerintem órák 10 milliói vannak az órás piacon, amikben egyébként ezek a szerkezetek vannak benne, és a mai napig tök jól működnek. A tok polírozásának a szofisztikáltságán egyébként én mindig megszoktam hőkölni, mert például az, hogy a tok fül le van kanyarítva, és hogy ennek a vonalát követi a polírozás, az szerintem így konkrétan megsüvegelendő. Tehát ez egyfajta olyan apró részlet, amire így az ember nem gondolja, hogy ez mekkora meló lehetett kitalálni is, hogy ez így nézzen ki, és ne legyen szög egyenes, mint ahogy általában szokott, és hogy hogyan húzzák meg végül is erre a vonalakat, és ez egyébként szépen is legyen kivitelezve. Figyelj, keresem a szavakat erre, de egyszerűen így nem is tudom, meg nem is próbálom azt a dolgot leplezni, hogy én ez a kiadás, meg úgy önmagában a projekt kapcsán teljesen lelkes vagyok. Gondolkodom, hogy kell-e még valamit elmondom ez az órával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy szerintem minden, amit lehetett, elmondtam. A fontos információ természetesen az összes közösségi médiás felület és weboldal és minden, ugyanúgy, ahogy a cég megalapítás is természetesen már létezik, a Mezei Watch Company néven megtalálhatók az összes felületen, és ahogy mondtam, Kickstarteren július 1-től fog indulni ez a projekt most előre láthatóan. Valószínűleg majd valahol Instastoryban vagy valamilyen sztoriban biztos, hogy ki fogom tenni, de egyébként még az is lehet, hogy amikor indul, akkor erről még valami bejegyzést ki fogok tenni azok számára, akiket ez nagyon érdekel. Kérdeztem Sándortól, hogy egyébként ő mit gondol, hogy mire számít, és azt mondta, hogy ő nagyon boldog lenne, hogyha a Kickstarter kampányba el tudna adni 50 darab órát. Én úgy gondolom, hogy egyébként erre az mindenféle esély megvan, mert hogyha elkezded összeszámolni, hogy egy 300 angol fontért milyen órát kapsz, ami mondjuk 143 ezer forintot jelent most, úgy gondolom, hogy akkor ott azért értem, hogy AliExpressről lehet nézni különböző nagyon szép órákat, mondjuk Pagani Designtól, vagy Kedizentől, vagy Saint Martintől. Azoknál az óráknál kapsz jó árértékarányt, viszont azt a fajta szofisztikáltságot, amit itt megkapsz, és mondjuk azt a fajta tervezést, hogy például milyen legyen a fény nyernyék játéka, hogy milyen mélyek legyenek a barázdák ennek a számlapnak, hogy ezek a hívhatjuk napsugárnak, vagy bármilyen sugárnak, hogy milyen mélyek legyenek. Tehát, hogy ezeket mind nagyon jó ki vannak ezen az órán szerintem találva. A csomagolásáról még érdemes elmondani, hogy egy papír csomagolásban fog érkezni. Ez ugye mostában nagyon trendi, meg fenntartható, meg minden, de ennek van ezen kívül is természetesen üzenete. Plusz így be lehet tenni a személyes kézzel kitöltött garancialevelet és a köszönőlevelet majd. Ez lesz az egyik felében, a másik felében pedig természetesen benne lesz majd az óra, és ez így lesz összecsomagolva. Én szeretem azt egyébként, amikor valaki így megadja a módját, vásárlóként is egy tök jó érzés az, amikor megkapsz egy terméket, és úgy gondolod, hogy na, tényleg tettek erőforrást abba, hogy eljuttassák hozzád a megfelelő csomagolásban, ez szerintem mindig egy jó érzés. Úgyhogy ennyit szerettem volna, tudnám még ragozni, de már nem szeretném. Érdekel, hogy mit gondolsz róla, várlak a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.